napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban Erdő Szent Györgyre látogatunk, ahol történik jó dolog, de vannak gondok is. A mai naprakész vendégétől afelől érdeklődöm, hogy hogyan is áll a Bözödújfalusi templom újjáépítése céljából elindított adománygyűjtési kampány, amúgy a tó védőgátjával kapcsolatos munkálatok helyzetéről is faggatom majd. Arra is rátérünk, hogy miként szándékoznak a Rédei kastélyból múzeumot kialakítani, hogyan állnak az erre vonatkozó pályázatok, a helybéli magyar nyelvű oktatás gondjaira is kitérünk. Arról is tájékoztatunk, hogy miként zajlott le a múlt héten a székelyföldi városok polgármesterének 5. találkozója, amelynek Erdő Szent György adott otthont, illetve hát a településsel kapcsolatos pozitív és negatív gondok megoldási kísérleteiről, a felmerülő kérdésekről is beszélgetni fogunk Csibi Attila Zoltán polgármester úrral, aki elfoglaltsága mellett adáskezdés előtt egy bő másfél órával szakított időt arra, hogy betérjen a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába. Ez alkalommal rögzítettük a következő beszélgetést, amelyet a továbbiakban az önök szíves figyelmébe ajánlok. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai naprakész műsorban Erdő Szent György polgármesterét, Csibi Attila Zoltánt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Igazán becsületre méltó az a folyamat, amelyben önök a múlt emlékének a megőrzésére törekednek, még akkor is, hogyha ez a múlt nem mindig kellemes emlékeket idéz fel. Kezdjük talán a beszélgetést azzal az adománykampánnyal, amelyet a Bözödújfalusi templom újjáépítésére indítottak. Hol tartanak az adományok, és milyen távlati terveik vannak az összegyűlt pénzzel, mikor lehet megvalósításról is beszélni?
Minden anyagi a kérdése. Úgy gondolom, hogy Erdő Szent György, és nem csak Erdő Szent György adósa a bözödújfalusi embereknek, akik szanaszét élnek a világba szétszórtan, és 2012-13 tájékán felvállaltuk ezt a bözödújfalvi ügyet. Most már arról tudunk beszélni, hogy ez elindult, és azáltal, hogy sikerült nagyon sok mindent összerakni már a bözödújfalusi embereknek, az emlékezést felidézve, hogy máshol nem nagyon beszélhetünk sajnos. Azt hiszem, hogy azzal, hogy kiérdemeltem én a tavalyi évben a tiszteletbeli bözödújfalvi címet, ez egy hatalmas megtiszteltetés az emberek részéről. Ennek az egyik projektje valamikor a római katolikus templom, ugye a vízbe dőlt 2014-ben, és szeretnénk egy olyan emléket állítani a templomnak a helyére, ami nem csak a katolikus templomnak a visszépítését jelenti, hanem gyakorlatilag a valamikori falulombolásnak állítanánk szimbólumot, és most vallási felekezet nélkül támogatják a bözödújfalviak, és nem csak, hanem az erőszényi történelmi egyházak is. Ki szeretném emelni, hogy az ortodox egyház is az ügy mögött áll, és ezáltal szeretnénk egy olyan emléket állítani a falu rombolásnak, ami úgy gondolom, hogy megilleti a bözödújfalvi embereknek az emlékét és a múltját.
Számításaik szerint mekkora összegre lenne szükség arra, hogy ez a terv megvalósuljon?
Hát ugye a tervek azok készen vannak, kiviteli tervek is, ugye pontosan látjuk azokat a számokat, amire szükségünk van. Ez ennek ellenére megközelítőleg 250.000 euróba kerül. Azért mondom azt, hogy megközelítőleg, mert ugye egy sok mindent lehet helyettesíteni kalákával, önkéntes munkával, és úgy érezzük, hogy lesz is ilyen, tehát ilyen feljárások már érkeztek, hogy nem pénzbeli adományt adnál a különböző vállalkozók, hanem munkával és anyaggal segítenének. Úgy gondolom, hogy olyan példás összefogás körvonalazódik itt, amire majd mindannyian büszkék leszünk Maros megyébe is, nem csak.
Talán a nagy arányú adománygyűjtésből egy eléggé kis rész valósult eddig meg, mert mintegy 13.000 euró gyűlt eddig össze. Mikorra várható, 2-3 éven belül megvalósítható terveik szerint ez a templom újjáépítés?
Én nagyon szomorú lennék, hogyha csak 2-3 év múlva sikerülne megvalósítani, ha bár 2015-ben, amikor megfogalmaztuk a templomnak az újjáépítését, akkor egy 5 éves tervet tűztünk ki magunk előtt, hogy a templomnak állni kell. Viszont ugye történt egy technikai meghibásodása, a gátnak az egyik eleme, egy ilyen gyaloghíd fagyban eltolódott, és az beleesett a vízbe, ezáltal le kellett engedni a tónak a szintjét, ez pedig egy olyan helyzetet generált nekünk, hogy nagyon gyorsan kell lépnünk, ugyanis most a templomnak a helye az nincsen vízben, de még idén elkezdődik a tározónak a visszatöltése, és ugye sokkal nehezebb lenne a vízben megoldani ezt az építkezést, úgyhogy nincsen nekünk 2-3 évünk arra, hogy templomot építsünk.
Szomorú képet nyújtott a nyár folyamán a lecsapolt Böződi tó, ami maradt ugyebár utána, és akkor ezek szerint még nem kezdődött el a tó visszatöltésének a folyamata.
Azt tudom, hogy a zsiliprendszer az zárt már, tehát már a zsiliprendszer az le van zárva, de ugye nincsen még az a csapadék mennyiség, arról tudnánk beszélni, hogy itt tó visszatöltés van, egy minimális átfolyás az van még mindig a tóból, tehát kifolyásra gondolok, de hogyha egy nagyobb csapadék keletkezik, az azért már marad a tóban is.
Nagyon ambiciózus ez a terv, tudomásom szerint, mert hogy a templomot a régi helyére óhatják visszaépíteni, és olyan formában, hogyha a tó vízszintje ismét megemelkedik, tehát visszatöltődik a tó vize, akkor is látogatható lesz. Milyen formában?
Így van, hát ez önmagában egy elég merész terv. Nagyon sokan álltak itt, hogy előttem olyan kollégák és politikus közéleti személyek, akiknek a segítségét kértem különböző lehetőségeknek a kiaknázásában, hogy mondjam meg, hogy miért akarok én a vízbe templomot építeni, mert erre nem volt eddig példa. Én gondolom, hogy nem az a lényeg ennek, hogy vízbe épül, vagy nem, hanem odaépüljön vissza, ahol valamikor ezt az őseink építették. És hogy turisztikai látványosságként is fog szolgálni természetesen, viszont nekem az elsődleges az a böződi ember lelki világának és az érzelmi világának a megérintése, és egy olyan emléket állítsunk nekik, amire úgy gondolom, hogy megilleti őket az, hogy büszkén tudjanak hazatérni, ugyanis hazajárnak. Na most, hogy készül el a templom, és hogy lesz látogatható a vízben, gyakorlatilag pillérekre fog épülni. Ezek vagy beton pillérek lesznek, vagy acélpillérek, ez anyagi vonatkozásban fog kiderülni majd, hogy melyiket tudjuk megvalósítani. Ennek ellenére összekötté, tehát gyakorlatilag a hajó rész és a torony rész is bejárható lesz, mert egy betonréteg lesz a pillérek fölött, és az alatt lesz a víz. Tehát gyakorlatilag nem kellene ez vízbe kerüljön. Most elképzelhető olyan extrém eset, hogy akkora vízszintje lesz a tónak, hogy a templom is vízbe kerül, de úgy lesz megtervezve, hogy ez nem jelent problémát. A templomhoz pedig egy hídon lesz a bejárás, ami szintén cölöpökön fog állni. Most ez megint egy óriási kérdés számunkra, hogy ez szintén acél vagy inox alapzatú lesz. Ezt szeretnénk, és a bejárását, magát a patozatát, azt mindenféleképpen faszerkezetből szeretnénk, mert az ugye időtálló is, meg mégiscsak méltóbb egy ilyen épülethez.
Tehát akkor várhatóan a falurombolás egyik szimbólumaként tekintett böződújfalusi templom nagyjából ugyanolyan formában fog megújulni, és látogatható lesz. Valószínűleg, hogy nagyon sokan fel is keresik majd, úgy, ahogy most is tudomásom szerint elég sokan megfordulnak. Önök viszont idegenforgalmi szempontból is további hagyományőrző tekintetben is cselekednek, és hát a Rédei kastéllyal is komoly terveik vannak, mégpedig egy múzeumnak a kialakítása területén. Most emlékszobák vannak a kastélyban, de nagyobb méretű múzeumot akarnak a kastélyba berendezni. Mikor lehet majd múzeum a Rédei kastélyból? És talán ez valamelyest a történelmi múltra is visszatekintő beruházás lesz, tehát hogyan is áll ez a terv?
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk Erdőszentgyörgyön, hogy nem kell nekünk legendákat kitalálni, hogy mivel csalogassuk a turistákat hozzánk, és mire tudunk büszkék lenni, ugyanis Böződújfalu mellett, ha van az egy fájdalmas emlék, de az is egy olyan eleme Erdőszentgyörgynek, amivel foglalkozni kell, és hál' Istennek, hogy sikerül, ugyanez van a Rédei családdal is, és ugyanúgy, hogy Böződújfalu is adósak voltunk a környezetünkben élőknek, és a böződújfalusiaknak, ugye a Rédei családnak is adósai vagyunk, hiszen eddig nem nagyon volt lehetőség és nem foglalkoztak, nem foglalkoztunk a Rédé családnak a sorsával. Ugye itt kastély most az önkormányzatnak a tulajdonába egy pár éve, és most sikerült megvenni a területeket is a kastély körül, és most van lehetőségünk pályázni is. A pályázat le van adva, ami a Rédei Múzeumot illeti, ez 5 szobát fog érinteni, korhű bútorokat fogunk betenni, és abban a neobarok stílusban lesz gyakorlatilag látogatható ez az 5 szoba, amiben megjelenik a Rédei család, és hadd emeljem ki a Rédei Klaudiát a történetből, aki ugye jelenlegi angol királynőnek az ők nagymamája. Erdőszent Györgyön született, oda is van eltemetve, az ő férje pedig Württemberg Sándor herceg, és ebből a házasságból vezethető egészen el a mai angol királyi vonalig ez a család. Azt hiszem, hogy erre méltán lehetünk úgy fent büszkék Erdőszent Györgyön, és egy olyan méltó emléket kell állítsunk nekik, amivel nem csak az Erdőszent Györgyiek, hanem úgy gondolom, hogy minden jó érzésű ember büszkén fog betérni és megismerni a történetet.
Amellett, hogy múzeumot szeretnének berendezni a kastélyban, további 2 tervük is van, mégpedig 2 pályázat is van folyamatban, a kastély előtti térrendezése, illetve a valamikori kastélykertnek a visszaállítása, a hangulatának a visszaállítása. Ezek hogyan haladnak? Ezek is jóvá vannak hagyva? Ki finanszírozza?
Tehát, mint említettem, a múzeumnak a pályázata az le lett adva, az LEADER Európai Uniós pályázatból szeretnénk berendezni, nem kaptunk még hivatalosan visszajelzést, hogy ez hogy áll ez a pályázat, de bízunk benne, hogy nyerő lesz. A másik 2 pályázatról pedig annyit, említettem az előbb, hogy nem igazán volt a tulajdonunkban semmi. Tehát úgy kell elképzelni, hogy itt beszélünk egy ilyen 2,5 hektáros területről körülbelül, ami nem volt a város tulajdonában még 2012-ben. Most 2017-et írunk, és 2016 közepén már sikerült megvásárolni ezeket a központi területeket. Ezeknek persze nem volt rendes papírjuk, tehát telekelni kellett, rengeteg olyan intézkedést kellett tenni, ami normalitásba helyezi a területeket, és szintén európai uniós pályázatot tesszük le a régi kastélykertet, úgymond, és LEADER pályázatban, ami szintén európai uniós finanszírozásból a kastély körüli térnek a rendezését, amiben azért mondok teret, mert a régi kastélykert az egy ilyen rekreációs szabadidő kert lesz, amit próbálunk mindenféleképpen a régi formára, ami adatunk van, azokat használni, és visszaadni azt a régi formát, amivel rendelkezett a kastélynak a kertje. A kastély körül ízbe is megesznek azok az elemek, amiket tudunk, hogy léteztek, azokat is megpróbáljuk visszaállítani, de mindenféleképpen egy olyan térben gondolkozunk, ahol a rendezvényeket tudunk majd vinni, és méltó lesz a kastélyhoz.
Jó néhányszor áthaladtam Erdőszent Györgyön a nyár folyamán, mindig a kastély előtti parkoló az turista buszokkal volt tele. Amúgy ugye már új út is van Hargita megye határáig a Böződi tó mellett. Ez mind arra biztatja önöket, hogy serkentsék úgymond az idegenforgalmi mutatókat, minél több embert vonzanak oda. Szállás szempontokból hogy áll a kisváros, és hogyan igyekeznek ezt a területet is bővíteni?
Sajnos nagyon rosszul állunk, ami a szállást illeti. Vannak ugyan kisebb panziók és házak, amik kivehetőek. A házak alatt értem azokat a hétvégi házakat, amelyek a Böződi falusi tópartján vannak. Van egy pár panzió is Erdőszent Györgyön, de nagyon sok személy ellátására nem alkalmas. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy buszturista ott akarna Erdőszent Györgyön aludni, arra nincsen lehetőség. Én azt látom, hogy elsősorban nem az önkormányzat kellene ebbe lehetőséget nyújtson, hanem kellenének azok a vállalkozók, azok az Erdőszent Györgyék és környékbeliek, akik felismerik a lehetőséget. Szóval olyan környékünk van, ahol tényleg nagyon sok turista fordul most már meg, és nagyon kevés olyan szolgáltatásunk van, amiből az Erdőszent Györgyi emberek vagy a környékbeli emberek profitot tudnának generálni, hiszen erről szól a turizmus, erről szól az idegenforgalom, na emellé még nem igazán sikerült rendelni semmit. Ennek ellenére nem az önkormányzatnak a felelőssége lenne, vagyis nem is felelőssége, hanem az Erdőszent Györgyi önkormányzat, nem hiszem, hogy panziót kellene működtessen vagy építsen. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy közvetlenül a kastély mellett van egy bent lakásépület, ami valamikor a kastélyhoz tartozott, azt is megvásároltuk a tulajdonostól, hogy ezek a területek még visszalettek szolgáltatva az épülettel együtt, és olyan terveink vannak, akár a jövő évtől ez majd költségvetés függvénye lesz, hogy közvetlenül a kastélyban szeretnék kialakítani egy olyan szálláshelyet, ami legalább egy busznyi embert el tud szállásolni minimum 3 csillagos szinten.
Mindamellett, amit itt vázolt az előbbiekben, azért jeles vendégeket csak fogadott Erdőszentgyörgy, mégpedig a múlt héten zajlott a Székelyföldi Magyar Városok polgármesterének 5. találkozója. Erdőszentgyörgy adott otthont ezúttal ennek a fontos találkozónak. Ilyen tekintetben, még akkor is, hogyha nem az önkormányzat feladata, amúgy a szálláshelyek biztosítása, de mivel, hogy rengeteg olyan elöljáróval találkoztak, véleményt cseréltek, akik ezzel foglalkoznak, sikerül-e tapasztalatcserét, vagy egyáltalán tapasztalatcserét lebonyolítani, és egy ilyen polgármesteri találkozó mivel jár, milyen eredménnyel jár?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos kezdeményezés, hogy tudunk beszélni, hiszen minden térség és minden város más és más lehetőséggel, meg nehézséggel, vagy akár pozitív példával tud előjönni, és olyan lehetőségek vannak ezeket megvitatni, ahol tudunk egymástól olyan hitet meríteni egymásból, és egymásnak a pozitív-negatív tapasztalataiból, ami akár átültetve Erdőszentgyörgyre, vagy éppen Sepsiszentgyörgyre, mindenféleképpen pozitív hozadéka van. Sok tapasztalt és nagyobb városvezető polgármester is részt vesz ezeken a találkozókon, és rengeteg olyan információt tudunk cserélni, ami nem kimondottan csak turizmusról szól, hanem gyakorlatilag az adminisztrációtól kezdve nagyon sok minden mást átbeszélünk. Például az előszörnyi találkozónak a témája az volt most Erdőszentgyörgyön, hogy nézzük meg, hogy mik azok a tényezők, amik előrevetítik, hogy mit fog történni itt nálunk az elkövetkező 10-20 évben. Tehát miért mennek el a fiataljaink, milyen intézkedéseket tudunk mit tenni annak érdekében, hogy ezen változtassunk, és milyen mutatókkal rendelkezik jelen pillanatban Erdély és Székelyföld legfőképpen, mert én azt hiszem, hogy nekünk polgármesterként amellett, hogy települést fejlesztünk, arra is kell gondolnunk, hogy kinek fejlesztjük ezeket a településeket, mert ha nem tudunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy a fiatalokat, hogy egyszer úgy gondolják majd, hogy ők hazajönnének, akkor legyen egy olyan hely, egy olyan fészek, ahova szívesen térnek vissza tele lehetőséggel. Én azt hiszem, hogy az előszörnyi találkozás azért volt nagyon fontos, mert azt utólag értékelve zárszóként megbeszéltük, hogy nagyon sok olyan előadás volt, ami mutatott egy pár olyan irányt nekünk, ami mindenféleképpen foglalkozni kell, hogyha mi jövőt szeretnénk generálni Székelyföldön.
Demográfiai csökkenésnek a következményeiről ejtettek szót ezen a találkozón. Sajnos ez valamelyest iskolai szempontból Erdőszentgyörgyön tapasztalható is. Eléggé heves vitában állnak a volt iskolai igazgató úrral, mert hogy jelen pillanatban Erdőszentgyörgyön középiskolai szinten nincs magyar osztály. 2 évvel ezelőtt veszítették el. Mi a jelenlegi helyzet, és mennyiben lehet ezt visszafordítani?
Hát ugye nagyon jó mondás az, hogyha valamit elveszett, akkor nagyon nehéz visszahozni. Nagyon jó, hogy ezt megkérdés. Köszönöm szépen a kérdést, hiszen gyakorlatilag azon kívül, hogy különböző internetes online felületen véleményt formáltam, nem volt lehetőség erről beszélni, és erről nyíltan kell beszélni, hiszen mi abban az előzős helyzetben vagyunk, hogy nem állunk nagyon rosszul. Tehát ahhoz képest, hogy mi van körülöttünk lévő települések, Erdőszentgyörgyön nem olyan rosszak a mutatók, mégis egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy megszüntették a 9. osztály elméleti oktatást Erdőszentgyörgyön magyar nyelven. Ez engem rendkívül felháborított, és próbáltunk intézkedéseket tenni, de elkéstünk sajnos ezzel a helyzettel. Az akkori igazgató úr, én nem hiszem, hogy ez rossz hiszeműen vagy akaratból, én úgy érzem, hogy bele tudták vinni egy olyan helyzetbe, honnan már nem volt visszaút, és felelőssége van a Maros megyei tanfelügyelőségnek is, hiszen minimum illet volna ezt közölni a helyi vezetőséggel, hogy mik készülnek. Az is a történet mellett van, tehát azt is tudni kell, hogy ugye Segesváron szeretek elindítani egy új elméleti 9. osztály, viszont erre nem volt lehetőség, hogy pluszba lehessen indítani egyet, és akkor úgy döntöttek, hogy beáldozzák az erdőszentgyörgyi elméleti oktatást, ami szerintem egy nagyon-nagyon elhibázott lépés volt, hiszen a mi térségünk az egy ilyen közel 30 ezeres régióról beszélünk, a Felső-Kiskun körülmentéről. Erdőszentgyörgy mind iskolaközpont nagyon régóta működik, és eredményes diákokat tudtunk adni a megyének, az országnak, világnak, és nem volt ez egy jó döntés. Most nem a Segesvári iskola ellen beszélek, hiszen hogyha van gyerek, akkor nagyon fontos az, hogy tudjunk neki lehetőséget biztosítani Segesváron is, hogy elméleti vonalon tudjanak iskolába járni, de ezt úgy kell tenni, hogy ne sérüljenek ezek a vidéki iskolák. Most egy nagyon jó példa arra, hogy az én véleményem az, hogy nem kell egy x-edik magyar osztályt indítani elméleti vonalon 9-edikben a Bolyaiban, hanem oda kell figyelni arra, hogy a vidéki iskolák is vannak olyan családok, akik nem tudják beengedni maguknak azt, hogy gyerekeket behozzák Marosvásárhelyre iskoláztassák, és a lehetőség nekik otthon lehetőség. És szakiskolai vonalon pedig vannak szakoktatásunk, van lehetőség, de ugye vannak azok jó képességű gyerekek, akik nem kimondottan szakiskolába szeretnének menni, hanem érettségizni szeretnének, és esetleg egyetemre szeretnének menni. Úgyhogy ez egy elég kényes téma nálunk, de remélem, hogy vissza tudjuk majd csinálni.
Szintén a közelmúltban zajlott e témakörben egy nagyon fontos találkozó, mert hát, hogy a környéknek van egy szenátor, és van parlamenti képviselő is, mind a ketten oktatás ügyel foglalkoznak a román törvényhozásban. Az ő segítségüket, vagy hozzájárulásukat ennek a dolognak a tisztázására ki lehet-e kérni? Van-e esélyre?
Mindenféleképpen van, én azt hiszem, hogy egy nagyon jó kommunikáció van a parlamenti képviseletünk és Erdő Szent György között. Én úgy gondolom, hogy megérett a Erdő Szent György, hogy úgymond erőként, és mondjuk egy politikai erőként tudjon Maros megyei szinten érvényt szerezni az akaratának, persze normális és észszerű határok között, amit a közösség megkíván. És én bízom benne, hogy úgy a parlamenti képviseletünk, mint a Maros megyei képviseletünk segítségével ezt meg tudjuk valósítani.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Csibi Attila Zoltán polgármester úr, a beszélgetés második részében az önkormányzati munkára fókuszáljunk. Ugyebár Erdőszentgyörgy néhány éve lett város, egyesek állítólag meg is bánták azt, hogy a nagyközségből város lett. Ezzel kapcsolatosan az ön véleménye mi? Jó ez? Rossz ez? Mennyiben nőttek a gondok? Mennyiben nőttek a pénzügyi terhek a lakosság számára? Egyáltalán az, hogy Erdőszentgyörgy város lett, jó-e?
Ugye 2003-ban lett város Erdőszentgyörgy, és hát az én véleményem az, hogy abban a periódusban nem hiszem, hogy lett volna más lehetőség, ha nem is várom az előzményeket, hogy mi vezetett el idáig. Ugye az Európai Unió csatlakozáskor volt egy ilyen hullám, hogy 5000 fölötti településekből várost fabrikáltak. Én azt hiszem, hogy 2003-tól 2015-16-ig ez egy óriási hátrányt jelentett a kisvárosnak, Erdőszentgyörgynek, mivel kis településként nem tudtak részt venni a vidékfejlesztési pályázatokban, egy óriási hátrányban voltak a községi településekhez mértem. Ami a többletterhet jelenti, az nem számottevő. Tehát, hogyha beszélünk itt az adóról, amit be kell a lakosság fizessen, tehát nincs akkora különbség egy városi adózási rendszer és egy községi adózási rendszer között. Viszont adminisztratív szempontból sokkal nehezebb. Tehát sokkal komplikáltabb egy városi könyvelési és adminisztratív rendszer, mint egy községi adminisztratív rendszer. Tehát vannak ennek előnyei és hátrányai is. Ma már azt mondom, hogy jó, hogy Erdőszentgyörgy város, de ezt 2016-ban kezdtem mondani, addig meg volt a győzőből, hogy nem jó. Amellett, hogy gyakorlatilag városként néznek ránk, rengeteg olyan lehetőséget ki tudtunk használni, ami kezd a városi adás fele mutatni. De ez még közel se tudjuk elmondani ezt magunkról, hogy olyan képünk van, mint egy város. Viszont a lehetőségeink, amiről beszéltünk, a turizmus, azok a turisztikai látványosságok, amiket ha ki tudunk építeni, és fejleszteni, akkor meg vagyok győződve, meg fogunk tudni felelni a városi rangnak.
A város honlapját figyelve, az ember, ugye már a helyi tanács összetételét is megnézve, azt látja, hogy nagyon színes a politikai paletta, annak ellenére, hogy a 15 fős testületből 10 RMDSZ-es képviselő van, de amellett van 2 magyar polgári pártos, 2 szociáldemokrata párt és 1 liberális párti tanácsos. Hogyan tud velük együtt dolgozni? Vannak-e politikai nézeteltérések, esetleg pengeváltások, amik a közös munkát azt gátolnák?
Hát mivel, hogy nyíltan kommunikálunk és megvitatjuk a problémákat, tehát nem viszi akaratosan végig az RMDSZ a tervezeteit, ezáltal alakulnak ki nézetkülönbségek. Ez leginkább a Magyar Polgári Párt jellemző, tehát érdekes az, hogy se a szociáldemokratákkal, se a Nemzeti Beállítási Párttal nincsenek gondjaink, tehát velük tudunk normálisan beszélni és egyeztetni, sőt, hogyha olyan véleményük van, akkor be is tudjuk vinni a véleményüket, és miért ne, hogyha a városnak a javát szolgálják. Na most ehhez képest a Magyar Polgári Párt ez teljesen a szekére fordítva ül, és érthetlen módon nem tudom megmondani azt, hogy ez miért van így. Van ennek személyes kérdése is, de nem nagyon szeretnék ebbe mélyen belemenni. Lehet dolgozni amúgy.
Hát ez a fontos mindenképpen. Na már most a város fejlődéséből talán az is előre tekintést mutat, így első látásra, hogy ugyebár a településből város lett, hogy lett egy kórháza, vagy az korábban is volt, és lett törvényszéke is, amit aztán utólag bezártak.
Hát igen, ez tervezve volt a törvényszék. Ugye megkapta a működéshez járó kormányhatározatot, de sose indult el, aztán megszüntették egy kormányhatározattal, meg nem őszintén, hogy nem biztos, hogy ez hátrány nekünk. Én előnyként fogom fel, hiszen amellett, hogy ez generált volna egy elég nagy fluktuációt és bejárást a településeknek, hiszen egy olyan bírósági központ lett volna, egy ügyészségi központ lett volna, mert sok embert odahoz. Nem hiszem, hogy ez jót tett volna ennek a csendes kisvárosnak, hiszen ez így azzal, hogy kis település vagyunk, mindenki ismer mindenkit, van egy ilyen olyan családi hangulat annak ellenére, hogy a nehéz emberek itt is megvannak Erdőszentgyörgyön, úgyhogy meg vagy győződve, hogy nem biztos, hogy ez jót tett volna Erdőszentgyörgynek. A kórházunk pedig az egy régi történet már, tehát a kórház az nem a várossal együtt lett, hanem azelőtt is volt. Például én 1980-ban születtem Erdőszentgyörgyön a szülészetem, úgyhogy ez a kórház elég régi a településen, hiszen a rajoni központ volt Erdőszentgyörgy valamikor, és rengeteg olyan központi intézménye volt, amiből sajnos már nagyon kevés van. Ezt akarták bezárni ezelőtt egy jó pár évvel a kórházat is. Próbáltak meggyőzni, hogy nem életképes. Az igazság az, hogy akkor utolsó helyen volt a kórház az országban, tehát egy eléggé rossz helyzetről beszéltünk, ma pedig arról beszélünk, hogy ez a kórház ez prosperál, és azt tudom mondani, hogy nem hiszem, hogy van még nagyon sok ehhez hasonló eset a megyében és az országban, hogy egy pár év alatt, 3-4 év alatt a kórház olyan szinten rendbe jött, hogy gyakorlatilag a költségvetésből, a saját költségvetésből nagyon keveset kell nekünk beletenni, és ha beleteszünk, az fejlesztésről szól, nem a túlélésről.
És az önkormányzatnak a hatáskörébe tartozik a kórház fenntartása?
Az önkormányzathoz gyakorlatilag az épületeknek a fenntartása tartozik, és adminisztratív szempontból alá van rendelve a városnak, viszont a teljes finanszírozása az egészségügyi biztosítóházon keresztül megy.
Na már most gazdasági szempontból is természetesen, hogy fontos elemezni a helyzetet. Szintén a város honlapján olvasható az a Lajstrom, amely a helyi vállalkozóknak a neveit tartalmazza. Ezek jobbára kis vállalkozók. És talán lehet, hogy el kellene egy nagyobb tőkeinfúzió Erdőszentgyörgyre is. Miként zajlik a gazdasági élet? Van-e munkahely, és mennyiben segítik az önkormányzatot ezek a vállalkozók?
Én úgy gondolom, hogy Erdőszentgyörgy egy olyan helyzetben van, ami a gazdasági vonalat illeti. Tehát beszéljünk a késztényekről, van egy holland tőkéjű gyár, ahol körülbelül 170 ember dolgozik, ők butoriparra foglalkoznak, a gyerekbutorokat gyártanak, de csak kimondottan Nyugat-Európába szállítanak, az román piacon nincsenek jelen. Utána a két legnagyobb munkáltató gyakorlatilag az iskola és a kórház, úgyhogy állami intézményekről beszélünk. A többi az nagyon sok kicsi vállalkozás, építkezéstől kezdve kereskedelemig, fafeldolgozásig minden van. Viszont ha valaki alkalmazni szeretne egy embert, akkor nagyon nehéz, mert a kereskedelemben is, és nagyon sok helyen rengeteg állás lehetőség van. Itt nem is azzal van a gond, hanem én úgy gondolom, hogy azért vannak ezek az állás lehetőségek üresen, mert a fizetésnek a mértéke az jó alul marad, mondjuk egy Marosvásárhelyénél, vagy egy ne beszéljük Nyugat-Európáról, és emiatt a munkaerő hiánya is meglátszik. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy Erdőszentgyörgyön sok a munkanélküli. Igazság szerint az a probléma az én felvetésemben, hogy nagyon kicsik a bérek, és ezáltal az emberek nem nagyon mozdulnak rá egy-egy szabad állásra.
Viszont a környezet, amelyben élnek, az csodálatos. Ugyebár a kör az övezetben van egy természetvédelmi terület és a Natura 2000-es terület, és ugyanakkor Kisküküllő térségi társulás is működik Erdőszentgyörgy és környékén. Ugyanakkor nagyon jó
viszonyban vannak, ha minden igaz, és egyre szorosabbra fűzik a kapcsolatokat a környező településeknek a polgármestereivel, önkormányzati vezetőivel, Nyárádszereda, Szováta, illetve felfele a többi település polgármesterével. Ez mennyiben bíztat a jövőre nézve, és konkrét megvalósításaik vannak-e közösen?
Azt hiszem, hogy ez lételemünk mindannyiunknak, hogy tudjunk együtt gondolkozni, hiszen önmagában Erdőszentgyörgy is egy kis település, Nyárádszereda is egy kis település, és Szovát is egy kis település, annak ellenére, hogy egy nagyon komoly turisztikai városról beszélünk, ami az egész országban is nem csak egy ismert fürdőváros, de úgy tudunk igazán életképesek maradni, hogyha együtt gondolkozunk, nem csak Szováta és Nyárádszereda Erdőszentgyörgyel, hanem a Nyárádbent a kikülőmentével. És ezt tovább is lehet gondolni, ugye a Sóvidékkel, vagy akár Erdőszentgyörgy vonatkozásában a Kőrispatak etédvonalán. Ezek a kapcsolatok hál' Istennek nagyon jól élnek, és le tudunk együtt ülni, tudunk együtt tervezni és gondolkodni. Tehát, hogyha egy megvalósításon gondolkozunk és dolgozunk, akkor nagyon fontos az, hogy ez hogy csapódik le mondjuk a körülöttünk lévő településekre, és esetleg milyen hatással lesz mondjuk egy iskolafejlesztés például. Tehát először, hogy most iskolák, óvodák fognak épülni, de ezt úgy szeretnénk csinálni, hogy ne tegyük közbe tönkre a körülöttünk lévő kis településekét. És ez is egy fontos dolog, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy az iskola az egy településnek a bölcsője. Ez csak egy példa volt, de ugyanígy a turisztikai szempontból is gondolkodunk, és amellett, hogy politikai szempontból is összezárt ez a két vidék, ez végre egy olyan lehetőséget biztosít nekünk, hogy amellett, hogy együtt tudunk gondolkodni, és együtt tudunk tervezni, egy olyan jövőképet tudunk, mi látunk egy olyan jövőképet a polgármesterekként ebbe a két térségbe, meg vagyunk győződve arról, hogyha ez kitartó lesz, és kommunikáció meg tudunk, és oda tudunk figyelni arra, hogy mit hogyan csinálunk ebbe a két térségbe, akkor ez egy nagyon komoly lehetőséget fog fenntartani és biztosítani az ott élő emberek számára.
Időnként ugye elhozzák többek között, gondolom az önök óra előtt is azt a bizonyos mézes madzagot, és itt arra az évek óta témaként szereplő Marosvásárhelyi Jászváros autópálya építésére gondolok, amely azért ott fog átmenni, hogy az egyik nyomvonal része az önök területén, az önök közelében. Mennyiben hisznek ezeknek az ígérgetéseknek, és egyáltalán mennyire tenne jót a mostani gyönyörű tájnak az, hogyha ott átmenne egy autópálya?
Minden egyes ilyen fejlesztésnek van negatív és pozitív hozadéka. Hogy mennyire hiszünk az ígérgetésnek, hát ha nem hinnénk, akkor nem tudnánk ezt a munkát csinálni. Ugye mindig van előttünk valami, hogy próbálunk hinni és elérni azt a célt. Nem célként fogalmazom meg az autópálya fontosságát, viszont úgy gondolom, hogy egy nagy lehetőség lenne a térségnek, annak ellenére, hogy biztos, hogy az ökoszisztéma ezt megsínli, hiszen egy olyan tényleg védett területről beszélünk, ami nagyon fontos, hogy úgy meg tudjon maradni, ahogy a természet adta. Viszont nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a természet sokkal hamarabb regenerálódik, mint ahogy mi hinnénk. Autópályát is lehet úgy építeni, hogy lehetőséget adjunk a természetnek, hogy tovább éljen. És a térségnek is nagyon fontos az, hogy legyen egy leszálló arról az autópályáról, ne csak átrobogjanak fölöttünk, hanem az autópálya az mindig fejlődést hoz maga után, a fejlődés pedig egy jobb életszínvonalat hoz maga után, és ezáltal a települések is élni tudnak, és lehetőségük lesz fejlődni. Én így látom.
Egy Erdőszentgyörgyi önkormányzati vezető mennyiben tud segíteni, ha már ugyebár védett területről, természetvédelmi területről beszéltünk. Maros megyében a legnagyobb medvekárok éppen Erdőszentgyörgy körzetében regisztrálódtak. A kettőt valahogy ki kéne békíteni. Gondolom, hogy a gazdák nem örvendenek annak, amit a nagyvad elkövetett. De a Natura 2000-es természetvédelmi terület ott léte viszont arra kötelezi önöket, hogy a kettőt összehozzák. Lehet-e békét teremteni ilyen viszonyok közepette, és egyáltalán a gazdáknak a kárpótlása, a vadkároknak a megtérítése, az mennyiben esik egy önkormányzati vezető, egy polgármester hatáskörébe?
Annyiba esik a mi hatáskörünkben, hogy végezzük el azt a felmérési munkát, ami magát a kárt felméri, és azt továbbítjuk a Környezetvédelmi Minisztériumban, ezt mindig megtesszük. Ennek ellenére maradunk a bosszúsággal, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden héten történik egy-egy komolyabb medvekár. Én nem varnám kimondottan a jelenlegi helyzetet, ami most van a környezetvédők nyakában, annak ellenére, hogy egyértelműen azt mondom, hogy nagyobb kirívési keretet kellene adni, és ki kellene lenni azokat a medvéket, amelyek komolyan veszélyezik a lakosságot, mert csak időkérdés, hogy mikor lesz, vagy ebben áldozat is ebből. Viszont nagyon fontos lenne azt is kihangsúlyozni, hogy ez egy hosszabb távú folyamatnak a hozadéka, hogy ennyire elszaporodtak a medvék, nem csak a térségünkben, hanem egész Székelyföldön. Most már visszamenni oda, hogy mit kellett volna csinálni, az egy nagyon nehéz kérdés. Nekem a meggyőződésem az, hogy a helyzetet kezelni kell, és nem lehet értékesebb egy medve az embernél, ha bár úgy gondolom, hogy valóban a természetnek egy olyan eleme a medve is, amire talán büszkék kell legyünk, de egy jelen pillanatban nem tudunk rá büszkék lenni, és az emberek pártján állok, az embereket kell megvédenünk, az emberek gazdaságait, és mindent el kellene követni azért, hogy normalitás közé szorítsuk ezt a helyzetet, hiszen évről évre többen vannak, és ma hónapot arra fogunk felébredni, hogy az utcán is találkozhatunk velük, ugye vannak már ilyen települések, ez nálunk is fordult már, Erdőszentgyörgyön a Kükörön áthaladó hídon reggel 7:30-kor sétált át a medve, tehát vannak olyan jelek, amik arra mutatnak, hogy ez az állapot nem jó. Hál' Istennek ebből is van egy összefogás a székelyföldi megyéket illetően, én bízom benne, hogy ki tud alakulni egy olyan párbeszéd az ember áldozat követelése előtt, ami megengedi a nagyobb kirívési keretet, és egy olyan gazdálkodást, amivel normalitás között tudjuk szorítani ezt a helyzetet.
Sajnos, hogy egy fiatal, életerős gondok megoldásával nap mint nap találkozó, szembesülő polgármesternek, mint amilyen Csibi Attila Zoltán és Erdőszentgyörgy polgármestere, nem mindig csak azzal kell foglalkoznia, ami konkrétan a települést és a lakosság gondjait illeti, hanem kellemetlen meglepetések is érik. Volt ugyebár néhány évvel ezelőtt a zászló ügye, ami aztán talán most már megoldódott, ha minden igaz. Viszont a tavasszal váratlan vendégei érkeztek. Házkutatás, a maszkosok megjelentek hajnali órában. Lett ennek valami következménye? Vagy folyamatban van még ez az ügy? Vagy egyáltalán lezárták-e?
Nincsenek információm az ügy, hogy jár, és mi történik éppen vele. Nagyit kell tudni róla, hogy ez nagyon jól szemlélteti a mai igazságszolgáltatást Romániában, vagy inkább megfélemlítési eszközről tudunk beszélni, mert olyan párhuzamot mondok, hogy polgármesteri hivatalban voltam már, amikor az illető szerv megérkezett, polgármesteri hivatalban civilbe jöttek be, teljesen normálisan viselkedtek, és meg tették azt, ami értett, gyakorlatilag megnézték a papírjainkat, stb. Otthon pedig, ahol a gyerekeim voltak a feleségem, ahol a maszkosok, fegyveresek mentek be, aminek gyakorlatilag semmiféle indoklását nem kaptam meg, és nem is tudtam azt, nem is tudom mai napig, hogy mi kellett ezt így csinálni. Én azt hiszem, hogy annak a jele, hogy az elmúlt 5 évben Erdőszentgyörgyön mi történt, és Erdőszentgyörgyön hogy alakul a városnak a fejlődése, ez persze kivált nagyon sok emberbe, akár irítséget, akár rossz indulatot. Én nem hiszem, hogy nagyon kellene keressem ennek a miért, hiszen valahol mélyen magamban tudom, hogy ezek a dolgok miért történnek, és ebben nekünk erőt kell meríteni, ha már sokszor nagyon-nagyon nehéz, hiszen amikor az embernek a családját veszik célba, akkor az fáj a legjobban. Én azt tudom mondani, hogy jól reagáltuk, hál' Istennek a családom, a feleségem, a gyerekeimben nem hagyott ez maradandó nyomot, és az a rengeteg ember, aki együttérzését biztosított, és odaállt mellém, és elítélték ezt a fajta megnyilvánulást, ez adott nekem egy olyan erőt, hogy talán még nagyobb hívbe tettem bele magam a munkába. Azóta konkrétum nem történt, de gyakorlatilag nem tudom azt, hogy az ügy hogy áll.
Tehát semmi vízhangja nem volt ennek az akciónak, és semmi. Nem is vittek el olyan dokumentumokat, gépeket, amelyek gátolnak esetleg a tevékenységében?
A dokumentumokat, papírokat vittek el az önkormányzattól, de ettől az önkormányzat működik, tehát ugyanúgy tervezünk, építjük a településnek a jövőjét, és ez nem gátol meg minket abban, hogy tovább tervezzünk, óvatosabban odafigyelünk arra, hogy milyen információk hogy mennek ki, ennek ellenére sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ez a szerv, aki kilátogatott először, és hazahozzám is a házunkba, ez egy olyan irányból jön, ami elfogadhatatlan, hogy ilyen történik egy településen és egy emberrel, hiszen nem történt, tehát nem az merült fel, hogy bármiféle olyan bűncselekmény történt volna, ami indokolta volna ezt a durva jelenlétet. És jövőre nézve pedig én azt hiszem, hogy ezek az erős összezárások nagyon szükségesek, hogy tudjuk egymást támogatni, és ebben én nagyon jól érzem a térségemnek a támogatását, akár Nyárádkő külőmente, de a megyéről és Székelyföldről, vagy sőt határon túlról is, hogy ezek olyan erőt tudnak nekünk adni, ami arra sarkal minket, hogy álljunk erősen a lábunkon, és ne engedjük azt, hogy megbontsák azt a rendőrtet, amivel nekifogtunk ennek a munkának.
Csak gratulálni tudok ehhez a hozzáálláshoz, és további sikeres tevékenységet kívánok. Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm ennek a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.